prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat és első vendégünket, Plecser Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét. Szervusz, Tamás!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Kénytelen vagyok a nap kérdésével kezdeni, amelyet neked már délelőtt is feltett kollégám, azaz a mostani rekord benzináról meddig kell együtt élnünk?
Azt gondolom, hogy egy darabig együtt kell élnünk. A várakozásunk az egyébként, tehát a várakozásom az, hogy ez a 450-500 forint közötti szint lesz jellemző a kutaknál a következő 6-12 hónap során, ami magyarul azt jelenti, hogy némileg följebb mehetünk még, de arra nem számítok, hogy 500-as vagy 500 forintos benzin és dízelár lehet a jövőben. Tehát azt gondolom, hogy magasabb árak lesznek, de nem sokkal, mint most.
De lejjebb nem nagyon megy?
Egyelőre lefelé nem nagyon látszik tér, ugyanis a kereslet az nagyon masszívan nő a kőolaj iránt. Természetesen előfordulhat ez, bár ennek nagyon kis esélyt adok, hogy ugye lejjebb kerülnek az árak. Abban az esetben mondjuk, hogyha a COVID-járvány olyan mértékeket ölt, ami miatt a világ nagy részében ismét lezárások lesznek, én ennek a forgatókönyvnek kis esélyt adok.
Akkor folytassuk az olaj világpiacával, hogy látod rövid, illetve középtávon az olajárak alakulását? Alkérdésként pedig a másik, miért csúszott össze az inkább Európában jegyzett Brent típusú olajára és a tengeren túlon jegyzett WTI típusú olajára az utóbbi időben?
Az olajárral kapcsolatban az a vélekedésem, hogy itt a 70 és 80 dollár közötti szint lesz, ami meghatározó lesz a következő 12 hónapban. Ennek nagyon egyszerű oka van. Egyrészt a világpiacon nagy mértékben megnőtt az OPEC befolyása és irányító szerepe az elmúlt időszakban, aminek az az oka, hogy az OPEC-en kívüli termelők vagy nem tudnak többet termelni, mert már most csúcson termelnek, vagy egyszerűen nem akarnak többet termelni, mint az amerikai palóolajtermelők. Emiatt az OPEC szerepe megnőtt, az OPEC-nek pedig az az érdeke, hogy ez az ársáv alakuljon ki. Ebben az ársában ugyanis az ő bevételük már elegendő ahhoz, hogy a költségvetéseik egyensúlyban legyenek. Ennél magasabb olajár viszont több szempontból sem az érdekük. Egyrészt ez a keresletet valószínűleg visszavetné, másrészt valószínűleg egy magasabb olajár elősegítené a zöld technológiák, például az elektromos autó elterjedését. Azt gondolom, hogy ennél magasabb ár esetében gyorsítana a világ a már egyébként elég gyors átalakuláson.
Ugye sokszor fölvetődik, hogy vajon a palaolajtermelés mennyiben növelheti a kínálatot. És ugye vannak-e olyan készletek Amerikában, palaolajkészletek, amelyik rövid távon aktivizálhatók, és ugye a kínálatot akkor erőteljesen megerősíthetik, megnyomhatják.
Az Egyesült Államokban készlet bőven van. Olyan készlet, ami mondjuk azonnal felhasználható, tehát ezek elsősorban olyan kutakat jelentenek, amelyeket már megfúrtak, de még nem repesztettek meg. Ezekből is van, de ezeknek a száma nagy mértékben csökkent. Ugyanis most az látszik az amerikai palaolaj szektorban, hogy nagyon nagy a nyomás a cégekre, hogy a korábban kapott hiteleket fizessék ezek a cégek vissza, illetve a részvényesek is szeretnének megtérülést. Ennek gyakorlatilag az a hatása, hogy ezek a cégek igyekeznek a már megfúrt kutakat repeszteni, illetve az elkezdett beruházásokat befejezni, de jelentős új beruházásokat nem indítanak el. Erre mondtam tulajdonképpen azt, hogy az amerikaiak egyelőre nem akarják növelni a termelésüket, majd ha ezek a cégek visszafizették a mintegy 200 milliárd dolláros hitelállomány jelentős részét, és a részvényesek megkapják az osztalékukat, utána fog valószínűleg az amerikai finanszírozók pénztárcája kinyílni, és ekkor fognak többletforrást adni arra, hogy növeljék az amerikaiak az olajtermelést.
Ezek szerint a többlettermelés attól függ, hogy Iránnal hogyan sikerül az atommegállapodást tető alá hozni? Mert ugye ott azért az egy jelentős kapacitás.
Igen, ez is azt gondolom, hogy a következő időszak egy nagy kérdése lesz, hogy sikerül-e Iránnal megállapodni. Irán ugyanis 1-1,5 millió hordó per napos többletkínálatot jelentett azonnal a piacon.
Egyébként most is valamilyen módon azért Irán eljutatja az olajat mondjuk Ázsia felé?
Egy részét igen, hiszen például Kínával van olyan megállapodás, ami kihagyja az amerikai bankrendszert, tehát Kína felé szállítanak ők, belső felhasználásra is szállítanak, tehát az ő termelésük azért az megy. Viszont a kérdés az, hogy mikor lesznek el a tárgyalásoknak eredménye. Alapvetően az olajpiac azt várja, hogy az idei év végével megállapodhat az Egyesült Államok és Irán, tehát mondjuk 2022-től jöhet majd ismét Irán a piacra.
Kicsit váltsunk témát, illetve a témának egy nagyon fontos mellékszálát. Júniusban azt írtad a blogodon, hogy a sietős energiaátalakítás olajválságot okozhat. Szeretném, ha ezt megmagyaráznád.
Igen, hát ugye a nyugati világban most nagyon erős nyomás alakult ki az olaj- és gáziparra. Ennek hatására az olaj- és gázipar Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, de most már egyre inkább Ázsiában is elkezd váltani, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek a cégek a zöld és a megújuló irányba kezdenek nyitni, miközben a tradicionális olaj és gáz kutatás, termelés és finomítás üzletágat pedig leépítik. Ennek a hatása veszélyes is lehet egyébként, hogy ha nem sikerül a világot gyorsan zöldíteni, és továbbra is függeni fogunk és használni fogjuk a szénhidrogéneket, akkor előfordulhat egy olyan helyzet, hogy az alacsony nyugati beruházási szintek miatt elégtelen lesz a kínálat, emiatt az árak magas szintre kerülnek, gyakorlatilag a nyugati fogyasztók fizetik meg ezt a magas árat, tehát lehet, hogy ezzel a politikával tulajdonképpen a nagy kőolaj kitermelő országok zsebeit fogjuk megtömni.
Jó, hát ez perspektívikusan ugye nem néz ki jól, de azért van egy másik kérdés, és szerintem a műsor első részének hátralévő idejét szánjuk arra, hogy a klímaváltozásról beszélünk. Ugye erről is többször írtál a blogodban, és olvastam néhány cikkedet, ahol arra figyelmeztetsz, hogy az olaj- és gázszektor úgy kíván zöldülni, azaz környezetet kímélni, hogy a napenergia és szélenergia kibocsátást futtatja fel, ha jól láttam, jól értettem, amelyet viszont csak úgy lehet elérni, hogy a ritka földfémek kitermelését fokozzák a világban, amelyhez még több energiája van szükség. Tehát ez egy nagyon érdekes kör, mondhatnám úgy is, hogy csapda, mondhatnám úgy is, hogy a 22-es csapdája.
Igen, hát ez egy nagyon széles téma, de hogyha picit próbálnám összefoglalni, és néhány mondattal összefoglalom magát a véleményemet, akkor igazából az a lényege ennek az egész folyamatnak, hogy a zöldítés sem egy annyira zöld folyamat, mint amire gondolunk. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy a szénhidrogén függés és a szénhidrogén felhasználást gyakorlatilag meg átalakítjuk sokkal inkább egy színes fém függésé, színes fém felhasználásá.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Gyakorlatban azt jelenti, hogy jóval nagyobb mennyiségű fémre és egyéb érce van szükségünk a jövőben. Volt egy nagyon jó májusi elemzés a Nemzetközi Energiaügynökségnek, ahol ők ahol számoltak, és hát olyan eredmények jöttek ki, hogy például lítiumból, ha valóban a föld klímáját megkívánjuk védeni, akkor lítiumból például a mai felhasználásnak mintegy 40-szeresére kellene növelni a felhasználás 2040-ig.
És ugye a lítium az pedig ugye hát a elektromos berendezéseknek ugye az alapja, tehát a
így van,
az tehát autókban lévő, autóbuszokban lévő, most már ugye az autóbuszokat is elektromossá alakítják át, és hát abban mekkora akkumulátorokra van szükség.
Így van, tehát pontosan, tehát a legsikeresebbnek tekintett akkumulátor technológia, a lítium-ion technológia az alapja, így van. De hát nem csak a lítiumról volt szó, itt a réz, a nikkel, a kadmium, a kobalt és a többi fém felhasználása is többszörösére kell, hogy növekedjen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy nagyon komoly bányászati boom fog elindulni a világban, és hát ezeknek a érceknek a kitermelése nem feltétlenül környezetbarát. Tehát ha megnézzünk a interneten egy képet, hogy hogy néz ki egy rézbánya, arra sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ez egy környezet
Hogy néz ki egy lítiumbánya?
Hát egy lítiumbánya sem túl környezetbarát, bár talán abban az esetben egy kicsit kedvezőbb a kép, meg ott fejlődött a technológia, de hát alapvetően ezek a kitermelési dolgok, ezek nem feltétlenül azzal járnak, hogy a környezetvédelmem az javul. És én nekem az a kicsit az aggodalmam, hogy tulajdonképpen itt egy függőséget felcserélünk egy másik függőségre. A valódi probléma az nem ez. A valódi probléma az inkább az, hogy ekkora mennyiségű embert, amint a Földön él, ilyen fogyasztási szinttel valószínűtlen, hogy fenn lehet tartani bármilyen energetikai rendszerben.
Jó, de el tudod-e képzelni, hogy szabályozzák például a repülőgépeknek a működési idejét, vagy a tengerhajózásnak a valamilyen módon korlátozzák a hatókörét, vagy olyan példát mondok, amelyet múltkori beszélgetésünkben is már elmondtam, hogy ugye mondjuk egy személyautó ne legyen 2 tonnás, maradjunk a régi 1 tonnás típusú autó. El tudod képzelni, hogy ilyen szabályokat hoz valahol valaki?
Nehezen elképzelhető ez, de hát 2 éve valószínűleg...
De mi a tét?
2 éve még a koronavírus járványt se tudtuk elképzelni, vagy ha 2 éve ezelőtt azt mondja valaki, hogy a nyugati világ maszkba fog majd az utcán sétálni, ez is egy kicsit hihetetlen történetnek tűnt. Én azt gondolom, hogy valószínűleg, hogy bele fogunk előbb-utóbb ütközni a természeti korlátba. Itt inkább a kérdés az, hogy milyen megoldást fogunk találni. A napokban hallgattam egy nagyon érdekes jövőkutató beszélgetést, aki kicsit egyfajta ilyen természeti korlátozás, illetve kommunisztikus megoldáson ecsetelt, tehát azt mondta, hogy ez lenne a jobb megoldás, tehát hogy korlátozzuk a felhasználást, szinte jegyrendszerre jutunk majd vissza, azért, hogy fel tudjuk tartani a magas fogyasztási szintet. Én jobban szeretnék, hogyha egy piaci megoldás lenne ebben, de sajnos azt is látnom kell, hogy a piaci megoldások ebben az esetben nagyon sokszor nem működnek. Tehát egyszerűen lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor valamilyen szintű egyéb korlátozást, nem piaci alapú korlátozást is be kéne vezetnünk azért, hogy fenntartható maradjon az élet a Földön.
Jó, de hát pont az egyik cikkedben írtad, hogy a vízhiány már számos helyen gondot jelent, különösen a réz- és lítiumbányászatban. Az alkalmazott technológiák pedig potenciális környezetvédelmi veszélyforrások. Hát tudjuk egyébként, hogy például Tajvanon, az a világ egyik legnagyobb csípgyártójánál, ott a vízhiány akadályozza, vagy akadályozhatja a termelést, és ha jól olvastam, akkor a lakosságot korlátozták a vízfelhasználásba, de azt ígérték, hogy a csípgyártó azért folyamatosan mehet. Na most azért elég furcsa megoldás.
Furcsa megoldás nyilvánvalóan, de hát ezek szerint
Tajvannak... Miközben csíp hiány van, ugye?
Tajvannak fontosabb a csíp gyártása, mint a
na
saját emberi.
De az
emberi.
Ellentmondásra utal?
Nyilván. Tehát és itt probléma az lesz, hogy szűkek lesznek ezek az erőforrások. Illetve lesznek is erőforrások, lehet, hogy egyszerűen azt fogjuk mondani, hogy ezeket nem használhatjuk fel olyan formában, hogy akarjuk, mert ha mindent elégetünk, akkor gyakorlatilag olyan klímaváltozást okozunk, hogy az egész emberiség jövője egy komoly kérdőjel lesz. Nagyon kíváncsi azok, hogy milyen megoldások lesznek ebben, de hát látjuk ugye azt, hogy milyen hírek vannak. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az esemény hamarabb be fog következni, mint amire sokan gondolnak.
De egyébként mielőtt ugye bejöttünk a stúdióba, arról beszéltünk, hogy ugye ez nem egészen ritka fönnfémügy, de hogy például a szénbányászatnak újra tere van Amerikában. Márpedig a szénbányászatról mindenki tudja, hogy környezetromboló. Hát ugye a hírekben a lengyel szénbányászattal kapcsolatos problémák, nem is beszélve a német szénbányászat bezárásának problémáiról, tele volt a sajtó. Na most Amerikában újra nyitják a szénbányákat?
Ennek csak annyi az oka inkább, hogy minden energiahordozó ára nagyon felment, és a szén relatíve olcsóbbá vált mondjuk a földgázhoz képest. Egyébként, hogyha világot
de
nézzük...
De ez is piaci... probléma.
Ez
nem?
Abszolút,
tehát
igen.
Piac, piac és piac.
Mi egy kicsit hajlandók vagyunk csak a fejlett világot nézni, és a fejlett világban valóban van egy komoly küzdelem a szénnel szemben. Na megnézzük a fejlődő világot, Kínát, Indiát, sőt Afrikát is. Ott nem feltétlenül csak a megújuló energia fejlődik. Én azt látom, hogy például a kínai széntechnológia Afrikában nagyon komoly teret nyer, és a szénnek ilyen ez értelemben még a felhasználása egyáltalán nem lefutott. Tehát nem egy egyszerű ez a probléma. Van olyan vélemény egyébként, ami azt mondja, hogy a fejlett világnak támogatnia kellene a fejlődő világot anyagilag is, mert egyébként ez a fejlődő világ, ez a legszennyezőbb, de közben legolcsóbb technológiát fogja használni, hiszen ők azt mondják, hogy nekünk olcsó energia kell, a széndioxid meg egy közös probléma. Egyébként is eddig az elmúlt pár száz évben ti eregettétek a széndioxidot, miért rajtunk próbáljátok ezt elverni, miért ránk mutogattok, oldjátok ezt ti meg.
Egyébként azért egy kicsit visszatérve az alapkérdésünk, az a fosszilis energia, az ezek szerint a következő 50 évben ugyanilyen szerepet fog vinni a világ energiatermelésében ma, vagy pedig szépen fokozatosan szorulhat vissza?
De azt gondolom, hogy azért fokozatosan visszaszorulhat, azonban ennek az üteme az nagyon fontos. Ugyanis, hogyha az ütem nem elégséges, akkor valószínűleg nem tudjuk elkerülni ezt a tudósok által prognosztizált jelentős klímaváltozást. Ami gondot okoz, hogy nagyon sok dologra nincs még megoldásunk. Ha megnézzük mondjuk a Nemzetközi Energiaügynökségnek az jelentéseit, az egy nagyon jó hivatkozási pont, mert ők ugye nagyon komolyan vizsgálják ezeket a dolgokat, és független oldalról. Nagyon jól látszik például az, hogy a szén-dioxid kibocsátás felére igazából nincs megoldásunk. Tehát bármit teszünk, a fele a mostaninak akkor is megmarad, hogyha minden egyéb technológiát lecserélünk olyanra, ami nem szén-dioxid kibocsátással jár. Mondok egy-két példát, például acéltermelés, műtrágyagyártás, vagy például a cementgyártás, ezek olyan területek, ahol egyszerűen még nincsenek versenyképes technológiák, amelyek képesek lecserélni a mostani fosszilis alapú termelést.
Jó, és gyorsan tegyük hozzá, ugye, hogy az állattenyésztés, elsősorban ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik legnagyobb szennyező. Na most ott például nem tudom, hogy mivel lehet lecserélni. Tehát olyan állatot nem nagyon lehet kitalálni, amelyik nem szennyezi majd a földet.
Erről nekem kicsit erősebb a véleményem. Ugye, ha valóban, nagyon jól mondod, a mezőgazdaság 25%-a a teljes CO2 kibocsátásnak, különösen az állattenyésztés marad magas, és különösen a marha.
Így van.
Na most valószínűleg egyetlen megoldás van, csökkenteni kellene a fogyasztást, mind a tej, mind pedig a marhahús fogyasztást. Ez lenne egyedül megoldás. Nyilván vannak ötletek, zacskót húznak szerencsétlen állat órára és egyebek, de hát így sem egy túl emberbaráti ez a tenyésztés.
Igen, de ugye mindig fogyasztás, ugye ez a szó szerepel. Miközben a fejlett világban a fogyasztás úgy gondolom, hogy már nem biztos, hogy tovább nő, a közben a fejlődő világban nyilvánvalóan tovább fog nőni.
Hát ez természetesen így van, tehát hogyha megnézzük azért a
tehát
világot.
Mondjuk Kínában is, Indiában is, ugye a világ legnépesebb ország, Nigériában.
Igen, és ezek azért szegény országok, még a Kína is, ugye ezt talán nem gondolják a magyar hallgatók, de a Kínában az egyfőre jutó GDP még mindig a magyar alatt van bőven. Tehát ők is még az átlag kínai fogyasztásban és jólétben még a magyar szintnek a felét se éri el. Tehát itt azért van bőven növekedési terület, nem is beszélve mondjuk Afrikáról, ahol gyakorlatilag most kezdenek csak ebbe a játszmába belépni. Úgyhogy bőven van még tere ilyen értelemben a fogyasztás bővülésnek, és hát nyilván ők joggal mondják azt, hogy szeretnék úgy élni, mint a nyugati ember.
Jó, tehát ezek szerint akkor itt a politikának van szerepe?
Hát
vagy a civil szervezeteknek ki kell kényszeríteniük, hogy a politika minél előbb, minél hatékonyabban beavatkozzon. Én nem nagyon látok más megoldást, bevallom.
Hát egyre több a globális probléma, és ezekre valami globális megoldás kéne. De hát, ha megnézzük most a politikai helyzetet, itt rövid távú civakodások vannak szinte az egész világon. Túl kellene sajnos ezeken lépni, és ez okoz egyfajta szkepticizmus bennem, hogy tud a világ ezekben az ügyekben összefogni.
Márpedig ugye nem mindegy, ugye, hogy hány fokkal emelkedik a hőmérséklet. Ugye mindig ezt a 2 fokos emelkedést említettük, említi mindenki, ugye, hogyha ennél gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, akkor nagyon-nagyon nagy lesz a baj, és ugye visszafordíthatatlaná válik a dolog. Vagy lehet, hogy már most is?
Hát ugye ez van a köztudatban, hogy ez a 2 fok, ez most mennyire diszkrét dolog, ezt én nem tudom. Ahogy erről olvastam, azért ez nem egy olyan pont, ami, tehát ez nem egy tudományosan megalapozott valami, kiemeltek egy pontot, hogy ezt kellene tartani.
Leginkább azért, hogy fenyegessenek, leginkább azért, hogy riadót fújjanak, vészharangot kongassanak?
Valószínűleg
nem tudok jó kifejezést mondani.
Valószínűleg igen. Azt se tudjuk egyébként, hogy megrehezíti még a problémát, hogy bizonyos hőmérsékleten mit okozunk.
De hát azért látjuk Magyarországon is, ugye, amikor 40 fokok vannak árnyékban.
Igen, hát az a probléma, legalábbis ami eddigi adatokból látszik, az az, hogy azért a inkább a rosszabb forgatókönyvek felé kezdünk egy kicsit menni. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy 2, 3 vagy 4 foknál mi lesz a világban, de vannak különböző forgatókönyvek, és ezek közül inkább azért az látszik, hogy a felmelegedéssel a rosszabb forgatókönyvek kezdenek megvalósulni, tehát biztos, hogy nagyon fontos lenne az, hogy azért ezt a folyamatot megállítsuk.
Én azt hiszem, hogy azért az unokáink életfeltételeinre való gondoskodás azért elsőrendű szempont kellene, hogy legyen, de hát ugye ezt mindenki tudja, ez egy olyan közhely, amit mindenki tud.
Hát nyilvánvalóan így van, és ezért kellene talán most lépni, hiszen minél korábban lépünk, annál könnyebb lesz ezt megtenni. Viszont nagyon nehéz valóban a váltás, és hiszen nagyon jól mondtad, ez egy teljes paradigma váltással kellene, hogy együtt járjon. Szóval én egy kicsit szkeptikus vagyok abban, hogy technológiailag mindent meg tudunk oldani. Nyilván meg kellene tennünk mindent, amit lehet, de vannak, lehet, hogy vannak olyan problémák, amelyeket csak úgy lehet megoldani, hogyha a fogyasztásunkat egy normálisabb szintre hozzuk, legalább a meglevő pazarlást lecsökkentjük. Tehát őrült pazarlás folyik a nyugati világban. Ha ez a pazarlás csökkenne, már azért a helyzet javulna jelentősen.
Köszönöm, Tamás. Tehát köszönöm a beszélgetést Pletcher Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének. Műsorunk második részében Oszkó Pétert, az Oszkó Technologies Holding elnökét kérdezem majd arról, hogy mikor lép be a Bét Xtend piacára a társaság.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.